Ez itt továbbra is a Tempó, az Inforádió autós magazinja, a beszélgető partnerem továbbra is Urányi Péter, az autó, az autóslap főmunkatársa. Ugye egy városi harcosról volt szó a Tempó előző részében, az Opel Adam Roxról, most egy túrautót fogunk bemutatni, a Honda Civic Tourert. Ez egy teszt volt, nem csak bemutató, tehát igazán alaposan meg tudtatok vele ismerkedni. Igazán hosszú távú utazásra termett ez az autó, Péter? Tehát a nevéhez abszolút méltó?
Szerintem minden szempontból. Maga az a dízelmotor, ami benne van, ez a kisebb dízelmotor volt, az 1.6-os, az is ezt jelzi, de egyébként a karosszéria kifejezetten. Ha az öt ajtóshoz akarom hasonlítani, akkor két forradalmi különbség van a két autó között. Az egyik a hossza, az öt ajtóshoz képest ez 220 mm-rel hosszabb, ami 22 centit jelent. A másik pedig az, hogy én, de lehet, hogy ez nagyon szubjektív, az ötajtós változatot egy nagyon különleges, nagyon forradalmi autónak tartom, ami meg is osztja egyébként a vásárlókört. Általában ezeket a radikális formákat nem szívesen vásárolják az átlag emberek, és nyilván ez egy óriási vízválasztó a Honda szempontjából, hogy hogy tud magának vásárlóközönséget toborozni. Én ennél a Tourernél, a kombi változatnál úgy látom, hogy egy kicsit visszavettek magukból, egy kicsit szelidebb a forma, de még mindig annyira forradalmi, hogy azért messze-messze kilóg a közönséges kombi kategóriából.
A Hondának egyébként ebben a kategóriában, mondjuk ezt azoknak, akiknek nem annyira ismerős ez a márka, vagy nem ismerik annyira ezt a márka, márkának a választékát, mennyire hiányzott ez a változat? Tehát a Hondának mennyire sajátja ez a kategória, ez a Tourer kategória?
Én szerintem nagyon. Most már nem emlékszem egyébként pontosan arra, hogy hány százalékát teszi ki az alsó középkategóriások közül az eladásoknak, hány százalékát teszi ki a kombi változat, de az utóbbi években egy emelkedő tendenciát mutat, és ilyen szempontból föltétlenül a sportos életmódhoz igazítják egyébként ezeket a karosszériákat, úgy is hirdetik, hogy ezek igazából azoknak az embereknek vagy fogyasztóknak való, akik sportosan, dinamikusan élnek. Egyébként ezt a fajta forradalmi megjelenést, amit korábban mondtam, a műszerfala is tükrözi. Egy érdekes elvet követ, a cég azt mondja, hogy egy emeletes műszerfal, valóban ez van, fölül van középen egy digitális kijelző, ez a kilométer óra, ez a kormány kerék síkja fölött van, egy kicsit a Peugeot-hoz hasonlít ilyen szempontból, a Peugeot ugye a teljes műszerpultot fölviszi a kormánykerék fölé, hogy jobban átlátható legyen, a kormány ne zavarja, itt pusztán a kilométerórát viszik fel, és középre tették a fordulatszámmérőt. Ennek van egy áttételes jelentése is, a Honda nagyon ügyel arra, hogy sportos márkaként tartsák nyilván, a központba tett fordulatszámmérő az nyilvánvalóan ezt sugallja. Egyébként a belső anyagoktól nem voltam különösebben elragadtatva, teljesen átlagosnak mondható, a műszerfalon viszonylag szerényen jelennek meg a puhább műanyagok, az ajtó burkolatokon a felső szegélyek kemények, de alapvetően egy nagyon jó minőséget takar, már azzal, hogyha az ember kinyitja az ajtót, és a kilincsek hangját, illetve az ajtók hangját meghallja, ezt rögtön érzi. A beszállási kényelem az teljesen középszerű, azt sem mondanám, hogy túl mélyre kell beszállni, azt sem, hogy túl magasra, nagyon jó benne elhelyezkedni, a kormány két irányban állítható, a ülés magasság is állítható, bőven van benne tér. Hátul tulajdonképpen ugyanez van, hogy nagyon nagy a hely hátul, de egy viszonylag nagy hibát felfedeztem benne, az, hogy a hátsó ülőlap az relatíve nagyon alacsonyan van. Ebből következik az, hogy az embernek a combja abszolút nem fekszik végig a hátsó ülésen, hanem a levegőben áll. Tehát úgy kell elképzelni, hogy a talpát leteszi az ember a padlólemezre, és a fenekét pedig az ülésbe, és nem tud úgy elhelyezkedni, hogy kényelmesen legyenek a combjai az ülésen. Gyakorlatilag az ülő gumóinak a csücskén ül. Ez nem tudom, hogy miből adódik, nyilván abból, hogy kicsit alacsonyan van a hátsó ülés a padlólemezhez képest.
Ez hosszú távon, ugye ez az autó hosszú távú utazásra termett, ez hosszú távon különösen kényelmes, vagy fárasztó lehet?
Bizony, a hátsó utasoknak ez egyáltalán nem kényelmes. Ezt enyhítheti az, hogy a csomagtere az óriási, 624 literes, ezt 1600 168 literig lehet bővíteni, és itt térek vissza a hátsó ülésre, hogy ezek úgynevezett karakuri módon egyharmad-kétharmad arányban hajthatóak előre. A karakuri azt jelenti, hogy ha az üléstámlát előre hajtjuk, akkor az ülőlap lesüllyed egy kicsit. Így egyébként egy abszolút síkot képez a rakodó térnek a padló lemeze. Még egy trükk van, amit egyébként csak a Honda alkalmaz, vagy zömében csak a Honda, hogy a külön az ülőlapot föl lehet csukni. Ezt úgy kell elképzelni, mint a moziba, amikor az ember leszáll a székről és fölhajtja az ülést. Ez egy nagyon praktikus megoldás, mert ha egy virágcserepet vagy egy virágot be kell tenni hátra a hátsó ülés, az első és a hátsó ülés közé, akkor simán elhelyezhető. Ez nagyon-nagyon praktikus. A motorjáról talán annyit, hogy ez egy 1,6 literes saját Honda fejlesztésű dízel. Egy biztató adat, hogy 2,2 literes a következő dízel motorjuk, és ehhez képest ez 47 kg-mal könnyebb, ami tulajdonképpen szinte hihetetlennek tetszik, annál is inkább, mert ugyanúgy megmaradt öntött acél blokknak a blokja, és nem könnyű fém. 120 lóerős egyébként, nagyon nyomatékos, 300 Nm a nyomatéka. Azt is meg kell mondanom, hogy különösen hirtelen gázadáskor nagyon-nagyon-nagyon hangos, de úgy van áttételezve egyébként az egész, erre jellemző, hogy ezres fordulaton hatodikban, hat fokozatú a kézi váltója, 54 km/órás sebességgel megy, ami nagyon nagynak számít, tehát alacsony fordulaton is gyorsan megy, hosszú az áttétel. Úgy van áttételezve, hogy igazából ezek a magas fordulatszámok, amik kellemetlenül hatnak, ezek nem elérhetőek, ha az ember normálisan vezet, csak ha nagyon húzatja. Van benne ezen kívül egy minden lehetséges pillanatban működésbe lépő start-stop rendszere, ami olyan szempontból nagyon kellemes, hogy szorgos, és így sok üzemanyagot takarít meg, de olyan szempontból egy kicsit kellemetlen, hogy elég sok a téves parancsa, és hogy úgy mondjam, elindulás pillanatában, vagy kritikusabb helyzetekben nagyon gyakran azért fullad le az autó, mert rossz parancsot ad, rossz az algoritmus, amivel működne ez a start-stop rendszer, de azzal együtt az alap célját nagyon jól teljesíti, tehát azt, hogy minden pillanatban állítsa le a motort. A gyári fogyasztások egyébként, a gyári fogyasztási értéke az 4,3 liter lenne a városban, 3,7 az országúton, 3,9 a vegyes fogyasztása. Ezek olyan értékek, ami egy 1,6-os motortól annyira szép, hogy nem is lehet elhinni, lehet, hogy laboratóriumban ez kimérhető.
Nyilván sokan nem is hiszik el, valószínűleg a potenciális vásárlók sem.
Hát egészen biztos, mert arról itt többször volt szó, ugye, hogy hogyan mérik a laboratóriumokban a fogyasztást, és hogy egy valamire való szépen fejlesztett motor, hogyha valaki a fogyasztásmérés ciklust akarja imitálni, tehát amikor a motor azt hiszi, hogy most a fogyasztását méri, akkor az abban a pillanatban beáll egy olyan szükségüzemben, amikor szükségüzembe, ami kifejezetten azt célozza, hogy kedvező fogyasztási értéket mutasson, tehát ezek kicsit légből kapott értékek, de még a saját fedélzeti számítógépe is fölülbírálta természetesen ezeket az értékeket, 5,6 literes átlagot mutatott, a mi mérésünk szerint 6,5 liter per 100 kilométer, ami ezzel együtt azt mondom, hogy ebben a kategóriában az 1,6-os dízelmotorok között egy hihetetlenül jó érték, azzal, hogy effektíve mért értékként tarthatjuk nyilván, tehát mi mértük, és az összehasonlítási alap a szerkesztőségben futott összes autóra vonatkozik. Nagyon-nagyon ritka, hogy 1,6 literes dízelmotorral mért értékben ezt kapjuk.
Neked tudom, hogy nagyon fontos. Milyennek érezted a felfüggesztéseit, Péter?
Elől meg felszonok vannak benne, hátul csatolt lengőkarok spirálrúgókkal. Ezek igazából ebben a kategóriában nem a legjobb megoldások, főleg a hátsó, de ami sokkal érdekesebb, hogy van benne hátul egy olyan lengés csillapító szabályozási lehetőség, amivel dinamikus, normális komfortkivitel között lehet változtatni. Ez csak akkor érdekes, mikor hátul terhelve van, már pedig egy ilyen nagy csomagterű autó az elég gyakran terhelve lehet. Egyébként a komfortkivitel, a komfortbeállítás tökéletesen jó. Egy 2,5 fordulatos, nagyon direkt, nagyon finom szervokormánya van.
Mennyit kell mindezért adnunk, Péter, a szalonokban?
Háromféle kivitelben létezik, a komfort, a sport és a lifestyle. Nálunk a sport kivitel volt, ez 6.514.000 forint, a lifestyle a sokkal drágább, az 7.322.000, lényegesen jobban felszerelt. A kategóriájában, hogyha a szereltségét hasonlítjuk a konkurenciához, akkor azt mondom, hogy egy kicsit magasabb, mint az átlagos konkurencia ára.
Surányi Pétert, az autó, az autósta főmunkatársát hallották a Honda Civic Tourerről. Köszönöm szépen, Péter.
Szívesen, viszlát, szevaszt.
Ezzel véget ért a Tempó, az Inforádió autós magazinja. Találkozunk egy hét múlva, kedden este 7 órakor. Ne feledjék, mindenkit hazavárnak. Búcsúzik a műsorvezető, Hlavai Richárd. Viszontlátásra, minden jót.